gyöngyvérrel.
Április 11-e a Magyar Költészet napja. 23-a a könyv nemzetközi napja, 24-e pedig a magyar viseleté. Persze, ebben a hónapban volt még óvodák és bölcsödék napja is. A könyvtárosoké is, hogy csak ezeket emeljem ki. Szerencsére versekkel, könyvekkel, népművészettel nem csak egy napon foglalkozunk, még ha a napján kiemelt figyelmet is kap a költészet, vagy éppen a viselet is. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese Gyöngyvér vagyok. 5 éve esett ki a toll végképp Farkas Árpád kezéből. Versei, egyéb írásai újból és újból felidézik emlékét, de a szülőfalu Székely-Szent Miklós is gondoskodik arról, hogy nagyszülöttét ne feledje az utókor. Nemrég emlékünnepséget tartottak a faluban, ahol a Székely udvarhelyi Simó Márton író-költő is jelen volt. Vele beszélgetett Gerép Krisztina, de az összeállításban Farkas Árpádot is hallják archív felvételről.
Ön személyesen többször is találkozott, ismerte Farkas Árpádot. Felidézne valami olyan eseményt az önök kapcsolatából, amit úgy gondol, hogy érdemes megismerni a szélesebb körnek?
Egyik legismertebb verse Farkas Árpádnak, mikor az öreg emberek mosakodnak. Én Farkas Árpádot a 70-es évek legelején ismertem meg. Mi családunk rokonságban van az övékével. Árpád fiatal házasként ott a rokonok között időnként megjelent. És érdekes, hogy átjött nagyapámékhoz is, aki ugyanúgy mosakodott, mint azok az öreg emberek, akiket a versben említ, tehát nem volt fürdőszoba, nem volt vízvezeték, megborotválkozott az idős férfi, és utána pedig lavorból úgy mosakodott, hogy az ingét leengedte, úgy körbe tekerte a derekán, és ott csapkodta a vizet, de már harangoztak be a templomba, de 10:45-re, 11-kor kezdődtek akkoriban az istentiszteletek, legyen kész, hogy tudjon elmenni a templomba. Én ezt úgy megjegyeztem, mert valaki azt mondta, hogy ezt Mózsi nagyapádról írhatta Árpád. És ez bennem úgy megmaradt, bekerülök a gimnáziumba, jön az egyik osztálytársam egy Farkas Árpád kötettel, ami dedikálva volt, abban is ugye benne volt ez a vers, azt mondja, ezt az én nagyapámról írta. Mit ad Isten, elmegyünk lövészére egyik alkalommal, hát az ottani barátunk nagyapja is így mosakodott, tehát ez egy olyan motívum volt, hogy nagyon sok akkori gyermek vagy fiatal úgy érezhette, hogy Farkas Árpád az ő nagyapjáról írhatta, ez tényleg egy bevett szokás volt, ezért vált kedvencé ez a vers.
Ízelítőül következzen egy rész a versből. Maga a költő Farkas Árpád előadásában.
Ráérős, meregető és gyújtózkodó mozdulatokkal mozdulnak az öreg emberek. Apró szuszanásaiktól porzik a víz, s visszahulló függönye mögül felsejlenek 3/4 százados hajoló mozdulataik. Botot emeltek a földről, forrásból itták a vizet tenyérrel merve. Az Irtisz vagy a Tisza partján hajoltak így a patak fölé, bokornak támaszva a bajonétos puskát, mikor bukdácsolva, ügető hajolgatással kergettek ellenséget, vagy épp előlefuttak, fölperzselve a földet és szagolva, törölve magukról vért. Úgy mosakodnak az öreg emberek, mint a 3/4 század szennyét kellene magukról lemosniuk, mint akik mindig tisztán szerettek volna élni friss, törülközés utáni hangulatban. Már csak vasárnap reggel mosakodnak így az öregek. Már csak temetések előtt, mikor utolsó útjukra kell kísérniük a visszanem térő társat.
Hétvégén tartották Farkas Árpád emlékére egy emlékünnepséget a Siménfalvához tartozó Székely-Szent Miklóson. Ez egy kis falu, itt keresztelték meg, ezt évente megtartják, amióta elhunyt a költő. Mire irányítják a figyelmet?
Körülbelül 27 lelkes faluról van szó. A ragaszkodás mindig megvolt Farkas Árpádba a Szent Miklós iránt, mert ott éltek az apai nagyszülők. Tehát ő sok vakációt töltött ott, innen vannak a természetélményei, innen vannak bizonyos közösségi élményei, innen vannak a ló élményei, ami fontos motívum a költészetének. És mivel kicsi falu, ragaszkodtak mindig a Farkas Árpád emlékéhez, akkor kialakult egy ilyen rendje a megemlékező programoknak, hogy ünnepség a templomba vagy a kultúrházba, valamely milyen emlékállítás a templom kertjébe, utána pedig szeretett vendégség a parókia épületébe, illetve annak udvarán. Minden ünnepség más-másra mindig valamit hozzáadnak. Első évben csak egy ilyen beltéri megemlékezés volt, ezt a templomba tartottuk, az egy emlékkonferencia volt, amelyen ott volt Lőrinc György, néztük a Farkas Árpád emlékeket, illetve irodalmi vonatkozásukat, kinek milyen emléke volt hozzá kapcsolódóan. Következő évben már emlékkövet állítottak Farkas Árpádnak, emlékfákat ültettek, illetve ilyen információs táblákat helyeztek el, ami az életútját ábrázolja, hogy ugye a fiatalok is lássák, olvassák, ismerkedjenek ezekkel a bibliográfiai adatokkal. Az idén pedig feltámasztották Tiboldi István emlékét, aki egy helyi születésű unitárius kántortanító volt.
Hogy került kapcsolatba a Farkas Árpáddal?
Igen, ott született. És akkor azt mondták a Farkas Árpád Egyesületnek a tisztségviselő, hogy akkor többi embert is, akinek valamilyen kötődése van kicsi faluhoz, akkor tegyünk emlékhelyeket.
Hogyha Farkas Árpáddal kapcsolatosan kellene megfogalmazni azt, hogy mi az az üzenet, ami ma is érvényes, ami a verseiben megfogható, érezhető, és ma is ugyanúgy érvényes.
Ő olyan versképekbe beszélt. Nem volt egy szószátjár ember, de mintha verssorokat mondott volna. Tehát ő benne élt, lüktetett a költő, még akkor is, ha nem írt sok verset. Azt szokták mondani, hogy egyszerű a képi világa, a székely beszédből, a tárnyelből táplálkozik, könnyen dekódolható, olyan szimbólumai vannak, amelyeket a mai fiatalok is megértenek. Egyrészt, másrészt pedig emlékeztetnek egy olyan életformára, ami már nem létezik. Viszont én azt is el szoktam mondani, hogy körülbelül 200-220, jó esetben 250 verse van Farkas Árpádnak, viszont van egy 650 oldalas publicisztikai és eszégyűjteménye, ami sokkal több.
Arról nem igazán tudunk.
Olyan jegyzetek, olyan eszék vannak benne, hogy azok nem fogják soha elveszíteni a jelentésüket, üzenetüket.
Az 5 évvel hunyt Farkas Árpádra emlékeztek Székely-Szent Miklóson. Erről is beszélgetett Simó Mártonnal Gerép Krisztina. A Palóc Versfesztiválon nem csak eltávozott költők versei hangzottak el a közelmúltban. A Balassi Bálint Asztaltársasága, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium közös összefogásban életre hívott egy olyan rendezvényt, amelynek célja, hogy teret adjon határon inneni és túli fiatalok irodalmi kibontakozásának. Az első díjat idén Szepes Emília Felvidékre vihette, de versírókat is díjaztak a rendezvényen. Tarnóczy László riportja.
Veresné Bolcsó Bernadett, a Bolyai János Gimnázium tanára, zsűritagként mit hallott eddig a produkciókból?
Nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk, nagyon jó a vers választásuk a gyerekeknek, és megfelelően felkészültek.
Az országhatár innenső és túlsó oldaláról is érkeztek fiatalok.
Pont amikor vártam, hogy kezdődjön a verseny, két fiatal beszélgetett mögöttem, az egyik Magyarországon élő, a másik pedig határon túlon élő magyar fiatal volt, tehát hogy egy ilyen személyes találkozás, kommunikáció, Stradament a tanáruk mondta nekik, hogy cseréljetek majd telefonszámot, hogy legyen meg az a kapcsolat.
És mindez verseken keresztül.
Igen.
Régen, mint az álmok tékozló más fiai, azt hittem lehet a világon segíteni. Azt hittem szép szó vagy erőszak ér valamit, és az élet, ha sokan akar, megváltozik.
Szepesi Emília, a Füleki Gimnázium tanulója, egy nehéz verssel lépett színpadra. Milyen a viszonyod a vers választáshoz, és milyen a versekhez?
Nagyon sok verset szoktam olvasni. Mindenféle verset kipróbáltam már. Sokszor nem korhoz kötött verseket beválasztok. Többnyire magyar osztályok vannak.
Számodra mit adnak a versek?
Stresszoldó is egyébként szerintem a vers. El tudok merülni benne. Kihúz engem a mindennapokból, és jobban érzem magam tőle, hogyha elolvasok egy verset, amit például ahhoz a naphoz gondoltam, tehát ami hasonlít arra, amit átéltem aznap, akkor megnyugszom tőle, és bele tudom élni magam, és reményt látok a napban.
Itt most egy vers írópályázat is volt a vers mondópályázattal párhuzamosan. Oda is neveztél?
Abban nem neveztem, viszont több versíró pályázaton is voltam már, hát sikeresen végeztem azokat.
Valamikor a gimnáziumotok egy magyar tanítási nyelvű gimnázium volt, ma már a magyar szó lekerült a gimnázium latin feliratáról, de ti magyarul tanultok ott.
Hetente 3 óra magyarunk szokott lenni. Szerintem megmaradt ez a magyarsága a gimnáziumnak, még ma is megvan.
Tovább tanulás irány?
Mindenféleképpen Magyarországon szeretnék tovább tanulni, és szeretném a magyarságomat továbbvinni, és ösztönözni az embereket arra, hogy tartsuk meg a magyarságunkat.
Szórák Zsuzsanna tanárnő szeretettel kísérte Salgó Tarjánba a Versmondó Fesztiválra tanítványát, de kíséri számos más versenyre a többieket, és ön évtizedeken keresztül diákszínpadot is működtetett, amiből filmszínészek, színházi komoly színészek is kerültek ki.
Nagyon boldog vagyok, hogy az életem ez irányba haladt. Én annak idején az 5-ös Loránd Tudományi Egyetemen tanultam, és azért ott már az egyetemi színpad statisztai között megfertőzött ez a művészet. Eltökélt szándékom volt, hogyha visszatérek Felvidékre a gimnáziumba, a régi alma materemben, akkor folytassam ezt, hogy színművészet, folytassam azt, hogy szavaló és prózamondó, mesemondó verseny, versíró pályázatok, és hát nagyon sok mindent adott a diákság, sok szeretetet, sok megbecsülést, jó Isten pedig sok hálát azért a munkámért, amit velük együtt nagyon boldogan végzek. Most már nyugalmazott tanár vagyok, tehát a nyugdíjas éveimet már inkább az unokákkal töltöm, de mindig vannak ilyen nagyon lelkes diákjaim, akik maguk választják az utat meg, és azt, hogy egy palóc versmondó versenyre eljöjjenek, ők ösztökélnek engem, tehát tulajdonképpen lebonyolítója és egy kicsit felkészítője vagyok Emiliának is.
Unokái még picik, de szavolni már tudnak.
Igen, és minden állatról tudnak versikéket, mondókákat és énekeket, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk.
Csikány Andrea tanárnő Losonci Winter Oszkár építőipari szakképzőiskolából hozott diákokat, sikeres versmondót és sikeres versírót is. Magyar nyelvet hány órában tanítanak?
Heti 3 óránk van, magyar óra, amiben az irodalom is és a nyelvtan is bele kell, hogy férjen. Így elég nehéz dolgunk van, mert sok remek költőíró vár megtanulásra.
Losonc 120 évvel ezelőtt nem csak hogy magyar többségű város volt, hanem református többségű város. Ma a magyarok lélekszáma 8% alatt van.
Igen.
Mekkora küldetés magyar nyelvre tanítani a fiatalokat?
Bizony, hogy tetszik mondani, küldetés, mert nagyon kevés magyar gyerek van. Sajnos sok magyar gyerek is szlovák iskolába megy, nagy az asszimiláció, de azok a gyerekek, akik itt vannak, azokat viszont nagyon szeretnénk úgy formálni kultúra terén, irodalom, színház terén, hogy egyszerűen aktívak legyenek és örüljenek, hogy magyarok.
Báradi Simon versmondóként tette oda magát ezen a versfesztiválon. Mit választottál?
Adi Endre, Őrizem a szemed, és Adami Kazorantól a Réga jövőben.
Losonci költő, ezt is sikerült megmutatni itt a salgótarjáni közönségnek.
Így igaz.
Személyes ismeretségetek is van az alkotóval?
Nincs, csak hallottam róla tanárnőtől.
Antal Dávid nem csak hogy használja a magyar nyelvet, hanem magyar nyelven alkot versköltemények, díjazta is a zsűri. Mennyire menő dolog fiatalok körében költőnek lenni?
Én úgy gondolom, hogy az én korosztályomnak az, hogy az érzéseit kifejező ritka, és ezt vettem észre, hogy nem merik a fiatalok az érzéseiket kimutatni.
És pláne nem tudják megfogalmazni, helyette Igen. egy emotikont kattintanak.
Igen.
A Palóc Versfesztivál első helyezettje Fülekről érkezett. Tudtuk meg Tarnóczy László összeállításából. A nagyváradiak egy különleges könyvet vehettek kezükbe. Radics Viktória és Tamás Dénes Láthatatlan című kötetét. Radics Viktória vajdasági esszéista, irodalomkritikus és műfordító. Tamás Dénes pedig erdélyi szépíró. Irodalmi levelezésük spontán módon alakult ki, a végeredmény pedig egy könyv lett, amely a Holnap Könyvek kiadó gondozásában jelent meg. Ionescu Nicolett interjúja.
Úgy kezdődött, hogy azért már ismertem a szerzőtársamat, Radics Viktóriát, bár most a 3. találkozásunk itt Váradon, így valós térben, de váltottunk leveleket, küldözgettünk szövegeket egymásnak, amiket írunk, tehát hogy volt egy szellemi kapcsolat. És akkor egyszer készítettem egy interjút vele, egy erdélyi folyóiratnak, és akkor neki jött az ötlet, hogy olyan jól ment ez a beszélgetés, hogy akkor kezdjünk el beszélgetni a szerelemről. Egy nagy hívószó, ami mindenki gondolkozik, vagy mindenki érint, és akkor ezt így elkezdtük. És akkor egy pár beszélgetés után már érződött, hogy ebbe van annyi, hogy egy könyvet is akár össze tudunk ebből rakni.
Jól értem, akkor mint két félidegen, gyakorlatilag mint két író, de nem barát, levelezett egymással?
Szellemi társ, talán ezt mondanám, ez a legjobb fogalom arra, de hogy távolsági barátság, nem a mindennapokban, tehát nem a mindennapi életben létező, hanem szövegeken, gondolatokon keresztül létező kapcsolat. Ez hordozta ezeket a beszélgetéseket. beszélgetéseket.
Említette, hogy a szerelem volt az első fogalom, amiről beszélgettek. Mi következett? Tudatosan választották-e meg a következő témákat?
Adták magukat, mert azért bármiről beszéltünk, nekünk azért van egy közös rokonvilág szemléletünk, amiből úgy előhívódtak a szavak. És igen, adta magát, ma a következő az lett, hogy természet, utána, ha jól emlékszem, akkor a szeretet, a hit, és akkor innen még egy jó pár nagy téma, amit megpróbáltunk úgy kivesézni.
Mikor döntöttek úgy, hogy ebből kötet lesz?
Én vagyok a ludas ebben, én általában szeretek ilyen projektekbe gondolkozni. Szerintem a harmadik, negyedik témánál kezdtem érezni, hogy ez tényleg folytatható.
Milyen szempontok szerint közelítették meg ezeket a témákat? Radics Viktória író.
Először is úgy, ahogy a lelkünkben, ahogy a szívünkben fekszik. Tehát mindenképp szubjektíven ez alapvető volt, hiszen a műfaj az levél. Az ember személyes leveleket írt szubjektíven. Tehát ez volt az első, ugye, hogy ezek a hatalmas nagy témák, halál, közösségiség, szeretet, barátság, szerelem, a mi személyünkben, a mi életünkben, hogy fekszenek. Illetve, ha nem fekszenek, hogy mozognak, hogy billegnek. Mi jut eszünkbe róla, tehát sok volt ebben a szabad asszociáció is. Eleinte nem is volt szó olvasóról, mivel egymásnak írtuk ezt a levelet. Arra mindenképp törekedtünk ki legalábbis én, hogy énes számára ne legyen unalmas. És azt szokták mondani, hogy ha valami, egy ilyen téma, két személy között izgalmas, akkor azt még fogja érezni az olvasó is, illetve a közönség is ennek az izgalmát.
Hogy jutott eszébe két írónak ilyen témákról beszélgetni leveleken keresztül?
Ebben nyilván az is benne van, hogy mind a ketten kisebbségiek vagyunk, ugye én vajdasági, ő pedig székelyföldi, és benne van bizonyára egyfajta magányérzet is, ami miatt szükségünk volt arra, hogy kapcsolatot teremtsünk egymással. Tehát így a magányunkat is oldottuk, főképpen a szellemi magányunkat. Nem találkoztunk személyesen, hanem leveleztünk, és végre szellemi társa találtunk. Szinte nem is ismertünk egymás írásaira figyeltünk fel. Tehát itt konkrétan én, ugye az ember, én irodalmár is vagyok, irodalomkritikus, most iszonyú mennyiségű könyv megfordul a kezem közt, és úgy ráharaptam Tamás Dénesnek a verseire, az eszéire, meg a prózájára. És valami hasonló történhetett nála is, és akkor így kezdődött a levelezés. Ma ez ritkaság, nekem is életemben Dénesen kívül még egyetlen egy olyan barátom volt, egy költő, akivel hasonlóképpen tudtunk levelezni. Valóban ez a szellemi kapcsolat, ez kicsit a szerelemhez hasonlott, abból is csak egy-kettő vagy három van az embernek az élete során. Úgyhogy tényleg ritka ma, de nagyon jó lenne megőrizni valahogy ezt a barátságot.
Nagyváradon is bemutatták a vajdasági Radics Viktória és az erdélyi Tamás Dénes Láthatatlanban című levelekből szerkesztett kötetét.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Gyakran fogalmazunk meg közhelyeket, amelyek mégis igazak. Mint például az is, hogy a zene, a tánc nem ismer határokat. A néptánc, a népzene pedig ismerettségeket hív életre, barátokat kapcsol össze, és közösséget formál. Ez derül ki Zsoldos Barnabás beszélgetéséből is, aki a Szatmár megyei Halmin járt.
Halmiban a táncház most már beindult, ez látszik, mert akkora kör van, hogy mostanában ekkorát nem láttam. Kispál Nándor, aki halmi gyökerekkel rendelkezik, és elindította a néptáncot, illetve népszerűsíti idevalósiként, mert ugye nagyapa most is itt él. Gondoltad, hogy ekkora sikere lesz?
Amikor elkezdtem a helyi csoportba 2008-ba táncolni, be kell valljam, hogy nem gondoltam, hogy el fogok végezni egy ilyen szakot, a Szapiencián a táncművészet szakot végeztem el, nem gondoltam, hogy néptáncoktató leszek.
Amint látom, nagy örömmel csinálod, sőt, segítőtársad is van, figyelnek rád, hallgatnak rád a gyermekek, sőt, a felnőttek is.
Igen, ezeket a gyerekeket akár 100%-ban én tanítom. Jelen vannak Börvelyből, a Gyöngyvirágnéptánccsoport, Kökényes Szérzsről a Rosmarin néptánc csoport, a helyi Szarvaskő néptánc csoport. Szérből, a Szér Szilágyságban van néprajzilag, de közigazgatásilag Szatmár megyéhez tartozik. Újvárosból is jelen vannak. Így jött össze ez a nagy kör.
De ez több száz ember.
Azt kell mondjam, hogy ez a tavaszi táncház, a harmadik táncházunk volt tavaly egy népviseletnapi táncházunk. Több népviseletet mutattunk be, több tájegységről, Popa Zsolt viseletkészítő vezetésével. Ezt követően pedig decemberben tartottunk egy mikolásnapi táncházat.
Gyakoroltok és a gyermekek aktívak. Nyilván fontos, hogy fellépés is legyen, hogy az élmény meglegyen a gyermekeknek. Van erre lehetőség?
Persze, hogy van erre lehetőség. Szatmáron több rendezvényt is szerveznek, például a Jelespiros Pünkös napja, Szatmár napja, Párcium Magyar napok, és emellett a falusi napokon szoktunk fellépni, illetve március 15-i rendezvényeken.
Amennyire tudom, középiskola nincs, tehát általános iskolás korig vannak itt a gyermekek, és utána kirepülnek, elmennek Halmiból, visszajönnek, mint te is.
Elmennek liceumba, ez a liceum Szatmárnémetibe van, ott csatlakoznak a helyi csoportokhoz, illetve megmaradnak a helyi csoportokba is.
Mert Szatmárnémetiben oktatsz, ugye, ha jól tudom?
Igen, oktatok. A Szatmár megyei Szamosát Néptánc Együttest én oktatom és vezetem.
Nem ismeretlen tanár kezében folytatják tovább a néptáncot, amit Halmiban elkezdtek.
Pontosan.
Hajnalig fog tartani ez a táncház?
Ameddig csak bírjuk. Ameddig bírják a zenészek, ameddig bírja a lábunk, addig fogunk táncolni.
A Halmi táncházban a talpalávalót a Szatmár banda húzza, Herdon Balázs az együttes vezetője. Az, hogy Máté Szalkán táncházon és nem is ritkán, természetes, de hogy Halmiban találkozunk és itt beszélgetünk, picit kuriózum vagy mégsem, mert jártok ti a népzenét népszerűsíteni, a népzenét, néptáncot másfelé is, határon túlra is?
Járunk. Ezen a tájékon ugye Szatmár vidék mondhatni, ez is, hát ha már Szatmár banda vagyunk, akkor Szatmár vidéket miért ne járnánk be? A Felvidéken is többször megfordultunk, illetve Erdélyben, illetve a Kis-Magyarország, a Magyarország területén is. Ez a kapcsolat úgy alakult, hogy a Szatmár Németi Szamosát táncegyüttes táncosai eljöttek Máté Szalkára egy táncházba. Hát ahogy szokott lenni, gyűrűzött tovább és tovább. Voltunk egyszer náluk Szatmár Németiben tanítani, hogy tanított egy kalotaszegi pár, és akkor mi pedig a tanítás alá muzsikáltunk, és akkor ott vetődött fel talán az ötlet, vagy már korábban is Máté Szalkai táncházakban, hogy mi lenne, hogyha ide Halmiba is ellátogatnánk táncházazni. Aztán most már szervezés alatt van még további táncházak itt a környéken. Igen, ezt a Szatmár vidéket igyeksz bejárni és végig muzsikálni.
Ide több településről érkeztek táncosok, tehát nem csak Halmi, hanem a környező települések táncosa is itt vannak.
Abszolút, hát én, ha jól tudom, akkor egészen Szatmárnémetitől is itt a környékben kök itt vannak, részt vesznek. Hát egész szép számmal is vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy 150-en biztos, hogy vagyunk itt kapásból, lehet, hogy alá is becsültem, lehet, hogy többen vagyunk. Kis módvaival kezdtünk a kisgyerekeknek, illetve a szülőknek, és aztán most már pedig folyik tovább az este. Megnézzünk itt több anyagot, Szatmárt, Szilágyságot, Kalotaszeget, Széket, Mezőséget, sorolhatnám tovább is.
Sokáig fog tartani ez a táncház, ha ezt mind elmuzsikáljátok.
Bízunk benne, hogy sokáig fog tartani. Azt szeretjük, hogyha elhúzódik sokáig, mert akkor azt jelenti, hogy jól érzi magát a közönség is, illetve a táncosok, és hát persze mi is.
A történelmi Ugocsa településén Halmin, amely most Szatmár megyéhez tartozik, fontosnak tartják a néptánc fennmaradását. Az ottani határon átívelő táncházban Zsoldos Barnabás járt. Szovátán az elmúlt hétvégén egészséges izgalom keveredett a népi dallamokkal. Mintegy 400 erdélyi fiatal jelentkezett a népművészeti tehetségkutató versenyre. Népzene, néptánc, népdal és népmese kategóriákban mutatták be tehetségüket. Geréb Krisztina összeállítása.
Tölgyesi Nimród vagyok Marosvásárhelyről, és néptáncolni jöttem csoporttal. Én nagyon szeretek táncolni, igazából szeretem a Szent Iványi néptáncot, és körülbelül 6 éve néptáncolom.
Újfáv Jósolya vagyok, Sóváradról jöttem, néptánc kategóriában jelentkezek. A néptánc feltöltődést, kigapcsolódást jelent, 5. korom óta néptáncolok. Bukovinai táncokat hoztunk el a párommal, nagyon szeretem a bukovinai táncokat.
Leginkább egyfajta seregszemle a szovátai, ahol népzene, népdal, néptánc és népmese kategóriákban bizonyíthattak az erdélyi diákok, mondja Kis Enikő, házigazda.
Való.
valóban most második alkalommal vagyunk házigazdáim ennek a színvonalas, magas rangú rendezvénynek. Előző években mi is részt vettünk, résztvevőnként, benevezőként, táncosokkal, zenekarunkkal ezen az eseményen, tehetségkutatón, és a tavaly kaptunk egy olyan felkérést az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány részéről, hogy vállaljuk el a házigazda szerepet. Örömmel tettük ezt, megtisztelő is volt egyben, hogy Szováta a házigazda lehet. Ez a találkozó nem csak egy bemutatkozási lehetőség a gyerekeknek, fiataloknak, tehetségeknek, hanem egyben egy találkozási lehetőség is a hagyományainkkal, azzal a gazdag örökséggel, amely minket összeköt itt a Kárpát-medencében magyar közösségeket. A népdalos kategóriában vannak a legtöbben, ez most már így van, azt hiszem évek óta. Utána következik a néptánc, majd a népzene és népmese kategóriák, hogyha a létszámot veszük figyelembe.
Az idei találkozó a 100 éve született erdélyi néprajzkutató, népzenegyűjtő Kallós Zoltán öröksége előtt is tiszteleg. A szovátai válogató 48 erdélyi település képviselői léptek a szakmai zsúri elé. Sebestyén Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes.
Itt nem egymás ellenében versenyeznek a gyerekek, hanem határtalanul örülnek annak, hogy találkozhatnak egymással, és az a határtalan is találó szó, mert itt most ugyan az erdélyi válogatón vagyunk, de aztán majd ezt a nagy találkozó, mikor a különböző részekről összegyűlnek a gyerekek a döntőre, és ők évközben is nagyon készülnek erre, és hogy növögetnek szépen már a kicsik is, akik még most esetleg óvodások, belenőnek, hogy a testvérüket hallották korábban, és alig várják, hogy találkozzanak, és megoszthassák egymással is, a tudásukat megmutatkozzanak. Mert nagyon fontos, mert a kisgyerekben így növekszik az a fajta tudatosság is, hogy miért is szép ez, miért fontos, miért jó, nem azért, mert ezt tanítják, vagy esetleg erővel beléverik egy gyerekbe, az soha nem működik, hanem hogy kialakul ez a csodálatos érzelmi csomag, az identitás, amit így hívunk nagy szavakkal, de hát egy kisgyerek ezt így nem is érti, nem fogalmazza meg, csak érzi. És ez nagyon fontos. Tovább viszi magával felnőtt korára, akkor lesz abból egy erős és határozott identitás tudat. Akkor arról nem kell külön papolni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, tényleg. Remélem, hogy ez majd folytatódni fog a jövőben is. Mindig a fülembe cseng a drága Hangya Kati barátnőnk, a Mérai Kántor asszony volt, mikor egyszer azt mondta nekem így rövidre fogva, hogy tudod, drága Márti, ha műk nem volnak, tük sem volnátok, és ha tük nem volnátok, műk sem volnák. Hát ez maga az összetartozás, a magyarság összetartozásának az érzése.
A tehetségkutató legügyesebbjei a Kárpát-medencei döntőben Miskolcon mutathatják be produkcióikat.
Korábbi műsoraink a www.mediaclick.hu oldalon meghallgathatóak. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.